Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai istentisztelet alkalmával, és istentiszteletünk alapigéjét olvassuk el Ámos próféta könyve 9. fejezetéből, tehát Ámos próféta könyve 9. fejezetéhez lapozzunk, és ott olvassuk el a 13. verset, a következőképpen olvasom az igét. Imé napok jönnek, azt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt, és a hegyek musttal csepegnek, a halmok pedig mind áradnak. Nézzük meg ezt az igét. Mindenek előtt hadd mondjam, hogy ez egy hatalmas ígéret. Ez egy hatalmas ígéret, még egyszer hadd olvassam el, mert ritkábban szoktuk ezt az igét említeni, kevesebbet gondolkodunk róla bizonyos értelemben, mint vannak olyan igék, ugye, amiket többször említünk, de ez is ugyanúgy egy isteni ígéret, egy hatalmas kijelentés. Azt mondja, hogy imé napok jönnek, azt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt, és a hegyek musttal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak. Mit jelent ez az ígéret? Milyen ígéret ez? Egyáltalán ígéret ez? És ha igen, akkor milyen ígéret? Ez a kép, amit itt olvastunk, hogy ott, ugye a végidején fog majd beteljesedni, ugye egyértelműen utal is rá, ugye, hogy és imé jönnek majd napok, ugye azt mondja az, ugye ez a kifejezés mindig a végidőre vonatkozik, és mindig Jézus eljövetelének az időszakáról beszél, de amikor azt mondja, hogy ott éri a szántó az aratót, és a szőlő taposó a magvetőt. Milyen képre utal ez? Ugye azt érzékelteti, hogy a vetés és aratás az fel fog gyorsulni. Tehát nem olyan ütemben fog történni, ugye, hogy elvetik a magot, akkor utána az majd kikel, akkor utána növekszik, akkor egy idő után learatják, akkor utána megint eltelik egy idő, elkészítik a talajt a következő évi vetésre. Tehát ez a körforgás fel fog gyorsulni. Ugye ez nyilván nem fizikai értelemben értendő, hanem lelki értelemben. Tehát gyakorlatilag arról beszél ez az ige, és erről szeretnék a mai egész délelőtt folyamán szólni, hogy a Jézus eljövetelét követ közvetlenül megelőző időben minden folyamat fel fog gyorsulni. A lelki folyamatok hihetetlen módon fel fognak gyorsulni. Tehát emberek igével való megismerkedése, az újjászületés, a megváltozás, a megszentelődés folyamata, a Jézus eljövetelére való felkészülés hihetetlen mértékig fel fog gyorsulni a vég idején. Szeretnék annyit mondani mindenek előtt, hogy ezzel együtt, illetve ezt az eseményt is beleértve, minden esemény fel fog gyorsulni Jézus eljövetelét megelőző időben. Biztos emlékszünk arra a híres idézetre, hogy a végső események gyorsak lesznek. Gyorsak lesznek, hamar le fognak peregni a végső események. És szeretnék itt megállni, és szeretnék néhány gondolatot megjegyezni, mielőtt a részleteiben ennek az igének a mondani valóját elkezdenénk megtárgyalni. Ha mi körülnézünk, vagy egyáltalán visszatekintünk a fiatal korunkra, bocsánat, elnézést, van, akik nagyon fiatalak, de akik mondjuk így a középkorosztályúak vagyunk, mondjuk azt, és visszatekintünk mondjuk a fiatalabb korunkra, mit tudunk megállapítani, hogy gyorsultak az események körülöttünk, vagy pedig ugyanolyan ütemben haladnak, mint amikor mi fiatalok voltunk? Na most erre azt is lehet mondani, hogy ez egy természetes dolog, ahogy az ember ugye felnőtté válik, tehát ugye az események gyorsulnak, de mégis azt mondom, hogy ez nem természetes dolog. Gondoljunk bele abba, hogy mennyire pörögnek az események, milyen változások vannak körülöttünk. Olyan változások mennek végbe körülöttünk, amelyek az elmúlt időszakban lehet, hogy 50 vagy 100 év kellett ahhoz, hogy valamilyen változás, ilyen mérvű változás bekövetkezzen, mint aminek most lehet, hogy egy-két év, vagy esetleg egy évtized alatt szemtanúi vagyunk. Tehát az események úgy pörögnek körülöttünk, hogy szinte, elnézést, hogy ezt mondom, de szinte kapkodjuk a fejünket sokszor, hogy ez is, az is. És utána pedig mi a legnagyobb probléma? A legnagyobb probléma az, hogy hozzászokunk ehhez a tempóhoz valamilyen értelemben, de nem vesszük sokszor komolyan azt a gondolatot, hogy az események rohannak azért, mert Jézus eljövetele itt van a küszöbön, minden fel fog gyorsulni, és Jézus eljövetele is nagyon hamar, nagyon rövid időn belül valóságos esemény lesz. És mi a probléma, hogy mi lelki értelemben is, bizonyos értelemben hozzászoktunk egy bizonyos tempóhoz. Elnézést, hogy ezt mondom, és tényleg elnézést, nagyon-nagyon elnézést kérek ezért a hétköznapi példáért, de ugye itt nincs orgona kíséret, vagy zongora kíséret, élő kíséret, ugye amikor kísérünk egy éneket, akkor ugye a gyülekezet tempójával együtt, tehát ugye ez egy közösen kialakított tempó az, ugye ahogy általában ugye énekel a gyülekezet, sokszor vissza is húzza, vagy valamikor sieteti, de gyakorlatilag ugye együtt tudunk haladni. De nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy amikor bejátszott zene van, milyen gyakran előfordul, hogy ha kicsikét gyorsabb lesz, nem tudunk ráállni a gyorsabb ütemre. Mert megszoktunk egy lassúbb tempót, és lehet, hogy már ha két ütemmel szinte előrébb van a kíséret, mi pedig valahogy ott mögötte kullogunk, nem tudjuk felvenni azt az ütemet. És itt szeretném azt a nagy veszélyt nagy veszélyre felhívni a figyelmet, hogy lelki értelemben is nagyon sokszor így van. Egy tempót követünk, valamilyen kerékvágásban vagyunk, és nem veszük észre, hogy az események felgyorsultak, és a mi feladatunk az, hogy fel kell vennünk az események lépés ütemét. Ugye ez is egy híres idézet, ugye a bizonyságtételekből. Fel kell vennünk az események lépés ütemét, mert felgyorsulnak az események. Szeretnék csak annyit megemlíteni az igéből, hogy az ige számos helyen mondja azt, hogy Jézus eljövetele az hirtelen lesz, az előtte levő események hirtelenek lesznek. Emlékszünk Dániel proféciájától kezdve, amikor az Úr bemutatja az egész történelmet egy szobor formájában. Ugye a Bibliának az első olyan történelemre vonatkozó nagytávú proféciája, ami döbbenetes a szónak abban az értelmében, hogy leírja a magyarázatát, és hogyha végignézzük a történelem alakulását, pontosan látjuk, hogy minden szóról szóra úgy következett be a történelemben, ahogy ez a profétikus leírás előre elmondja. És emlékszünk rá, elmondja, hogy váltja az egyik nagy világbirodalom a másikat. Elmondja részletesen. És utána mit mond a történelem befejezéséről? Egyszer csak hirtelen egy nagy kő szakad le, kéz érintése nélkül. Nem azt mondja, hogy feltűnik egy kő valahol, és akkor szépen közeledik, és közeledik, és közeledik, és majd ez elmúlik, és jön egy másik, hanem hirtelen szakad le, kéz érintése nélkül ez a kő. Tehát Jézus eljövetele hamar lesz, gyorsan fog bekövetkezni. És micsoda örömhír ez, hogy ebben a világban ez a rengeteg nyomorúság, amit látunk. Hadd kérdezzem meg, ki az, akinek nem fáj a szíve, amikor ezeket a nyomorúságokat, ezt a rengeteg szenvedést látjuk körülöttünk? A minap is olyan szenvedést éltünk át lelki értelemben, ugye mások nyomorának a megismerése révén, hogy azt hiszem, hogy mindannyiunknak bele sajdul a szíve. Ki ne örülne annak, hogy Jézus eljövetele most már hamar lesz, hirtelen fog bekövetkezni. Nem kell sokáig a bűnnek és a szenvedésnek ebben a világában élni, mert Jézus eljövetele gyorsan fog bekövetkezni. És nézzük meg a Római Levél 8. fejezet 28. versét. Mit mond az elnézést? Római Levél 9. fejezet 28. verse. Ezt olvassuk. Mert a dolgot bevégezi, és rövidre metszi igazságban, mivel rövidesen végez az Úr a földön. Rövidre metszi igazságban, rövidesen végez az Úr a földön. Tehát zajlik a történelem a maga ütemében, de a végső események nagyon gyorsak lesznek. Rövidre metszi igazságban, rövidesen végez az Úr a földön. De ahhoz, hogy Jézus eljövetele hamar bekövetkezhessen, ehhez valamire szükség van. Mire van szükség ahhoz a Biblia hatalmas örömüzenete értelmében, hogy Jézus eljövetele hamar bekövetkezhessen? Mire van ehhez szükség? Azt mondja a Szentírás, hogy az Isten országának ez az evangéliuma fog hirdetetni a világon bizonyságul minden népnek, és akkor fog eljönni a vég. Tehát itt van a Bibliának az örömüzenete, hogy mielőtt Jézus visszajönne, az ő üzenetének a híre minden egyes emberhez el fog jutni. Fel fognak gyorsulni az események, a végidő eseményei. Mindenki meg fogja hallani a Bibliának a tiszta üzenetét, és mindenki választás elé lesz állítva. Élni akarok örökké szeretetben Jézussal, vagy pedig elvetem, és én az én önzésemet, a bűneimet akarom tovább folytatni. Örömüzenet hamarosan fel fog hangzani minden emberhez. Azt mondja a Biblia, minden néphez, ágazathoz, nyelvhez el fog jutni hamar az üzenet. És az emberek a lélek által hamar döntésre fognak jutni. Így jön az alapigénk megint a képbe, amit az elején olvastunk, hogy ott éri a szántó az aratót, ugye? Tehát hamarosan, nagyon hamarosan fognak beérni az elvetett magvak. De mi szükséges ahhoz, hogy a lélek kiáradhasson a tiszta evangéliumot hívő, ismerő és azt követő emberek életére? Mi szükséges ahhoz, hogy kiáradhasson a lélek? Mert ugye csak is a késői eső, ugye a Szentlélek nagy arányú kiáradása által lehetséges ez a gyors ütemű evangélium hirdetés. Mi szükséges ahhoz, hogy kiáradhasson a lélek ilyen erővel a hívőkre, akik elfogadták és megismerték a tiszta evangéliumot? Erre nyugodtan elmondhatjuk, hogy az szükséges, hogy az életünkben végbe menjen, és felgyorsult ütemben, hangoztatom, felgyorsult ütemben az igazi jellem megváltozás végbe menjen a mi életünkben. Tehát hadd mondjam, amikor mi azon gondolkodunk, hogy fog majd megvalósulni, hogy a világon minden ember megismerheti az üzenetet, bízzuk az Úrra, fel fognak gyorsulni az események. De a nagy feladatunk az, hogy mi most felvegyük a lépés ütemet, mert az Úr ezzel párhuzamosan, illetve ezt előkészítendő a végső nagy evangélium hirdetést felgyorsított ütemben akar bennünket készíteni, hogy fogadókészek legyünk a lélek hatalmas mérvű kiáradására. Tehát ki kell, hogy mondjuk azt, hogy a mi legfontosabb feladatunk most ezekben a napokban nem más, mint gyors ütemben, a lélek hívásával összhangban készülni Jézus jövetelére. Nem halogathatjuk a készülést, mert Jézus eljövetele itt van a küszöbön. És szeretnék annyit elmondani, hogy a lélek, a Szentlélek, az isteni harmadik személy, aki a belső átalakító folyamatokat végzi az emberben, minden embert hív, és minden embert kérlel. Bennünket is hív az igazi megtérése. Fölvetődhet a kérdés, hogy miért van nekünk szükségünk megtérése? Hát mi Bibliát követő, mi Istent követő emberek vagyunk. De azért tegyük fel azt a kérdést őszintén önmagunknak. Vannak olyan dolgok az életünkben, amikről tudva tudjuk, hogy nem helyesek? Vannak szokásaink, amikről tudva tudjuk, hogy nem jók, és úgy érezzük, hogy fogva tartanak bennünket? Hogyha most arról lenne szó, hogy Jézus most egy perc múlva megjelenik, és lenne időnk végig gondolni egy perc mondjuk az életünket, jutna eszünkbe sok minden, ami miatt még nem vagyunk készen az ő fogadására? Meggyőződésem, hogy igen. És az Isten nem akarja, hogy mi készületlenek legyünk Jézus fogadására, ezért most arra hív föl bennünket, hogy a rendelkezésünkre álló rövid időben fogadjuk el a léleknek a hatalmas segítségét, amellyel ösztönözni akar bennünket, hogy gyors ütemben végbe menjen a jellem megváltozásnak a munkája és folyamata az életünkben. Szeretnék egy idézetet olvasni, egy nagyon elgondolkodtató idézetet, és ebből az idézetből szeretnék kiindulni most a jellem megváltozásunk kérdésének a területére. Amint a Föld történelmének vége felé közeledünk, vagy egyre gyorsuló ütemben halad előre a keresztény jellemfejlődésünk, vagy pedig ugyanolyan rohamosan hanyatlik vissza. Tehát figyeljük meg, felgyorsulnak az események, a lélek késztet bennünket a gyors megváltozásra, az Isten felé fordulásra, és szeretnék valamit mindjárt az elején kimondani, nem arról van szó, hogy nekem kell nagyobb teljesítményt egyedül elérnem, hanem engedni, átadni magam a lélek munkájának, hogy a lélek dolgozhasson bennem, engedni, hogy formálhasson. Ő fogja elvégezni bennem a lélek a jellemem megváltozását, de nekem engedni kell, fel kell vennem ezt a lépésütemet, engedni a késztetésének. És itt olvassuk, hogy ahogy közeledünk Jézus eljöveteléhez, vagy egyre gyorsabb ütembe haladunk a megtisztulás, a megszentelődés felé, a jellemünk megváltozása területén, vagy pedig ugyanilyen ütemben visszafelé fejlődünk. Figyelmeztetés. Szeretnék annyit elmondani, hogy a lélek munkája, amikor az embert kérleli, az isteni hívással való minden egyes szembesülés, vagy az ember életében pozitív hatást ér el, tehát amikor az ember igennel válaszol az Isten szeretetteljes késztetésére, egy pozitív irányú elmozdulás az emberben. De hogyha az ember visszautasítja az Isten lelkének a késztetését, az ember visszafelé is hallathat a jellem fejlődésének az útján. Éppen ezért szívleljük meg ezt az idézetet. Amint haladunk a föld történelmének lezárulásához, vagy nagy ütemben haladunk előre, vagy pedig ugyanilyen ütemben, gyors ütemben haladhatunk visszafelé is. De nézzük meg, hogy hogyan valósul ez meg a mi életünkben. Szeretnék olvasni egy idézetet, egy nagyon elgondolkodtató idézetet ebből az áhítatos könyvből, amit itt is lehet kapni, a Ne félj, csak higgy, ugye, amely egy-egy igét magyaráz, egy-egy nagyon-nagyon odaillő megjegyzéssel, és ebből szeretnék egy idézetet olvasni a február 10-i részletből, a következőképpen olvasom. Ez az élet a rendelkezésünkre álló próbaidő. Ugye, most vagyunk ugye a próbaidőben, a Jézus eljövetelére való felkészülésnek az idejében. Csak részleteket olvasok, így olvasom. Kísértéseknek leszünk kitéve. Mert ugye, ahogy az ige mondja, a gonoszság megsokasodik. Még ott is, ahol a legkevésbé várnánk, sötét fejezetek tárulnak fel a legborzalmasabb eseményekkel, hogy a végsőkig megterheljék lelkünket. Szeretném kérdezni, hogy így van, vagy nem így van? Nem így van, hogy ahol még a legkevésbé várjuk, ott is olyan sötét fejezetek tárulnak fel, és hadd kérdezzem, szerintetek ismerjük a világ eseményeinek, vagy a világ gonoszságainak mondjuk a felét? Ismerjük? Egy töredékét nem ismerjük. És amiket látunk, amik feltárulnak előttünk, az is végsőkig megviseli a lelkünket. De mégsem kell kétségbe esnünk, nem kell elcsüggednünk, amíg tudjuk, hogy az ígéret szivárványa Isten trónja felett ível. Álljunk meg itt először ennél a gondolatnál. Ezek az események, amelyek bekövetkeznek a világban a gonoszság megsokasodásával, és mindaz, amit olvastunk, milyen mértékig gyorsítja a jellem fejlődésünket? Milyen módon járul hozzá? Amikor a gonoszság megsokasodik körülöttünk, és ennyire kézzel foghatóvá válik, milyen hatások érik az embert? Az ember mire hajlamos lelkében sokszor, vagy milyen következményei lehetnek a rossz állandó szemlélésének, amivel találkozunk? A szeretet meghidegül. Ugye a Biblia ezt mondja? A gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Úgy szeretném megkérdezni, hogy tapasztaljuk ezt magunkon. Régen, amikor évtizedekkel ezelőtt láttunk egy-egy koldust, az embernek megesett a szíve, felbuzdult ugye az adakozása, hogy szegény nincs neki. Amikor egyre többet hallunk például a koldus maffiáról, egyre többet hallunk arról, hogy emberek milyen hasznot húznak például ebből az üzletágból. Szeretném kérdezni, hogy nem járul hozzá mindez ahhoz, hogy kicsit megkeményedjen a szívünk, de bármilyen területen. Szóval egyszerűen, amikor az ember azzal találkozik, hogy mindenhol becsapnak bennünket, adakozok valamilyen alapítvány javára, megindult a szívem, direkt nem is mondok példát, aztán kiderül, hogy a befizetett adományokból Amerika nem tudom milyen részén vettek nyaralókat azok, akik, szóval értjük, csak tényleg egyetlen egy morzsányit villantok föl abból, amivel szembe találkozunk szinte nap, mint nap. És az ember egy idő után bezárkózik, és megkeményedik az ember szíve. De nem csak erre, hanem mindenre. Az ember érzéketlenné válik. Látják az emberek, azért merem így mondani, vagy bízom benne, hogy így mondhatjuk, hogy látják az emberek. Tehát a világban, ugye, amit a tévében például látunk, azt a rengeteg gonoszságot, hova vezet? Nagyon sokan azt mondják, hogy ó, rám a tévé nincs hatással. Ugyan már rám egyáltalán nincs hatással. De milyen hatással van mégis ránk? Így van, nem fogok bankot rabolni, és nem fogok megölni embereket. De milyen hatással lesz rám? Keményedik a szívem. Meg fog keményedni, nem lesz együtt, egyszerűen a gonoszságnak a látványához hozzászokik az ember, és egyre nehezebb megérinteni az embert az Isten lelkének. Tehát igenis, hogy hatnak ránk ezek az események, a gonoszság, ami egyre jobban pörög, egyre inkább elterjed, igen, hat ránk. És éppen ezért a lélek is ilyenkor hatalmas erővel próbál bennünket késztetni egy más életre, arra, hogy ne ennek engedjünk, hanem az ő késztetéseinek. Azon kívül nézzük meg a következő bekezdést. Súlyos megpróbáltatásoknak, kemény ellenállásnak, gyásznak és nyomorúságnak leszünk kitéve, de tudjuk, hogy Jézus mindezeken keresztül ment. Az élet folytonosan változó körülményei között az örökké való életre formálunk jellemet, az álhatatosság, a hit és a reménység megtanulása által. Ezt a bekezdést csak azért említettem, mert szeretném megkérdezni, nem tapasztaljuk ezt az életünkben, hogy egyre nehezednek a körülmények? De a nehéz körülmények által is Isten arra hív bennünket, hogy mi egyre inkább felé forduljunk, egyre inkább a hitünket, a bizalmunkat belévessük, és ugyanakkor pedig a mi ellenségünk arra hív bennünket, és arra késztet bennünket, hogy lefelé haladjunk, hogy a problémákra szegezzük a tekintetünket, és hogy elcsüggedjünk, eltunyuljunk lelkileg, és semmi szinte ne érdekeljen bennünket, csak azok a problémák, amelyeket látunk, amelyek körülvesznek bennünket, az Úr pedig a mi figyelmünket felfelé akarja irányítani önmagához. Még egy idézetet szeretnék olvasni, és ez az idézet szintén nagyon-nagyon fontos, mert arra világít rá, hogy tud felgyorsulni a mi jellem építésünknek a folyamata a végidején. És ez az ige, és ez az idézet itt arról szól, hogy a mi egyéni életünkben milyen hatásoknak leszünk kitéve egyre inkább, és ezekből mit kell megtanulnunk. Nem olvasom föl az egészet, kívánom, hogy mindenki olvassa el részletesen a február 20-ai idézetet. Arról szól az idézet, hogy egyre több támadásnak leszünk mindannyian kitéve. Egyre több, elnézést, hogy így mondom, de egyre több pofont fogunk az életben kapni. Egyre inkább szembesülünk magunk is a gonoszságnak különböző megnyilvánulásaival. Most erre hogy reagálunk általában? Figyeljük meg, amikor rossz ér bennünket, amikor valaki nem szeret bennünket, amikor támadás ér bennünket, amikor a személyünket bántják, és hadd mondjam, egyre inkább elszaporod neki ez a jelenség az egész világban, és közösségen belül, és minden területen. Mit akar az Úr ezáltal elérni bennünk, hogy ezt megengedi, hogy ezeket átéljük? Hogy jellemet fejleszünk, hogy el tudjuk mondani azt, hogy valóban Jézus Krisztus a mi példaképünk. És így olvassuk, bárhogyan viszonyulnak is hozzád, ne csüggesszen el, ne keserítse meg az élet tapasztalatodat, ragaszkodj Jézushoz, egy percre se legyél elővigyázatlan. Ne szentelj figyelmet a sértésnek, avagy a rossz indulatnak. Te csak haladj előre, és tégy eleget kötelességeidnek. Teljék meg szíved nagylelkű együttérző szeretettel azok iránt, akik hibáznak, és jelenleg is vétkeznek ellened. Hadd kérdezem meg, kihívás ez, hogy úgy mondjam, jellemfejlődésünk szempontjából? Az Úr megengedi ezeket az élethelyzeteket, és mit mond? teljen meg a szíved együttérző szeretettel azok iránt, akik bántanak téged, akik ellenszenvel viseltetnek irántad. Vésd a lelkedbe, hogy a mennyei atya és a megfeszített feltámadott, mennybe ment Krisztus szemében a tisztaság és a szeretet a legbecsesebb jellemvonások. És szeretet nem csak azoknak a szeretete, akik bennünket szeretnek, hanem akik bennünket bántanak, azok iránti szeretet is. Mivel Sátán él, próbákban lesz részünk, de ha magadra öltöd Isten minden fegyverzetét, Sátán támadásai ártalmatlannak fognak bizonyulni. Kimeríthetetlen tartalék erővel rendelkezhetünk. Minden körülmények között elegendő erőt nyerhetsz ahhoz, hogy igazságot cselekedj. A nehézségek és bajok leküzdése után jobb és rátermettebb munkatársak lehetünk Istennek. A próbák eredményességéhez vezető, a próbák az eredményességhez vezető eszközök Isten kezében. Tehát felgyorsítja az Isten a mi jellemfejlődésünket azáltal, hogy a gonoszság így elszaporodik. Nem az Isten akarata a gonoszság elterjedése, de felhasználja a mi jellemépítésünkre. Mert a Biblia mit mond? Mi az üdvösség elnyerésének az első és legnagyobb feltétele? Ugye a krisztusi jellemvonás, amelynek a legfőbb része a szeretet. Tudok-e szeretni akkor is, amikor nem úgy viszonyulnak hozzám? Igen, ez a mi nagy próbánk. És az Úr a gyakorlatban akarja nekünk ezt megtanítatni. Tudok-e érző szívű maradni, amikor a gonoszság arra késztet, hogy megnehezedjék a szívem, és közönyössé váljak? Tudok-e úgy szeretni, mint Jézus? Ami nem azt jelenti, hogy a bűnnel rosszat egy rosszal egyetérteni, és a rosszat jónak nevezni, de tudom-e az embert szánni? Tudok-e segíteni akkor, amikor velem nem úgy bánnak? És hadd mondjam, ha ez megvalósul Isten népe életében, a felgyorsított jellemfejlődésnek a folyamata láthatóvá válik a mi életünkben, ez lesz olyan hatással az emberekre, a külvilágra, hogy kívánatosnak fogják ítélni az evangéliumnak a követését, Jézus Krisztusnak a követését. Amíg emberek csak beszélnek a hitről, beszélnek a vallásról, adnélkül, hogy az életükben nyilvánvalóvá ne lenne, addig inkább visszatetszést vár ki emberekből. Isten, amikor az ő népét, azokat, akik igazából megismerték őt, jellemükben meg tudja így változtatni a felgyorsított jellemkészítés folyamatában, ki tudja árasztani a lelkét nagy erővel, és valóban vonzóvá tudja tenni Isten népét azok számára, akik még eddig nem is ismerték meg az Istent. Hadd mondjam, Istent leginkább az emberek azok által tudják megismerni, akik róla beszélnek. Hogy képviselik, hogy mutatják be. Hány és hány emberrel találkoztam az életben, akik egy rossz példa hatására, egy gyerekkori rossz példa hatására elvetették az egész hitkérdését. Ó, nekem ne beszéljenek, én láttam, hogy hogy viselkednek. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy amikor a világ látja azt, hogy igen, azok, akik hiszik és félik Istent, az életükben valósítják meg a krisztusi elveket, akkor meg fog valósulni az, ami pünköstkor megvalósult. És szeretném ezt az igeszakaszt felolvasni a Szentírásból, az apostolok cselekedete második fejezetéből. Apostolok cselekedete, második fejezet, 42-től a 47-ig terjedő verseket olvassuk el. A 42-től a 47-ig terjedő verseket a következőképpen olvasom. Ugye azok, akik a lélek által így, akik átadták magukat a lélek munkálkodásának, befogadták, és igazából krisztusi jellemet tükröztek, nézzük meg, milyen jellemvonásokban nyilatkozott ez meg. És foglalatosak voltak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Támadt pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tettek. Mindnyájan pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük köz volt. És jószágukat és marháikat eladogatták, és szétosztogatták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. és minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben örömmel és tiszta szívvel. Dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva, az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet az üdvözülendőkkel. Nézzük meg ezt az igét kicsit részletesebben. Nézzük meg ezeket a jellemvonásokat. Elsősorban mi azokra az emberekre a jellemző, akik valóban átadták magukat a Szentlélek munkájának? Mit jelent ez a kifejezés, amit itt olvasunk, hogy foglalatot, a 42. elnézést, a 42. versnek az eleje, és most versenként fogunk menni, a 42. vers eleje azt mondja, hogy foglalatosak voltak az apostolok tudományában. Mi volt az apostolok tudománya? Mit nevez a Biblia az apostolok tudományának?
Az ige.
Az ige kutatás, az ige olvasás, és az igéről való beszéd. Tehát az igéről való beszéd nem csak az apostoloknak a kiváltsága volt, hanem mindenkinek. Élő ige kutatók voltak. Tehát az igét kutatták. Nem emberi hagyományokra, emberi elképzelésekre alapoztak, hanem az igét kutatták. Foglalatosak voltak az apostoloknak a tudományában. Utána nézzük meg, a 42. vers még mond mást is, a végét olvasnám, hogy foglalatosak voltak a könyörgésekben. Mi jellemezte őket? Az igazi ima élet, a buzgó ima élet. És hadd mondjam, nem csak egyenként, külön-külön, hanem együttesen is. Hányszor olvassuk, hogy egy akarattal együtt voltak, és kitöltetett a lélek, és könyörögtek, és imádkoztak, és az imádságuk meghallgatásra talált. Tehát az imádság volt, ami igazából az igekutatás és az imádság, ami jellemezte őket. Hadd kérdezzem meg, bennünket az emberek, a külvilág erről ismer, hogy mi az ima emberei vagyunk minden élethelyzetben. Keressük mi az Istent igazi buzgó szívvel, persze, imádkozunk, persze, hogy imádkozunk, de jellemző ez ránk minden élethelyzetben, hogy ez az első gondolatunk, hogy menekülni az imádság által Istenhez, kérni a segítségét, megemlékezve arról a rengeteg tapasztalatról, amelyben részesített bennünket. De utána nézzük meg, a 42. versben még azt is olvassuk, hogy a közösség jellemezte őket. Foglalatosak voltak a közösségben. Utána pedig nézzük meg a következő verseket. Azt olvassuk a 44-től terjedő verseket, a 44-től a 46-igat, még egyszer olvassuk el. Mindnyájan pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük köz volt. És jószágukat és marháikat eladogatták, és szétosztogatták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. Álljunk meg itt egy pillanatra. Miért tették ezt? Miért tették ezt? Sokan félreértelmezik a Bibliának ezeket a kijelentéseit, és úgy gondolják, hogy ugye minden időben, ugye az újszövetségi időben az a feladatunk, hogy senkinek semmilyen ne legyen, hanem adjuk be egy ilyen közösbe, és éljünk egy ilyen fajta életet. De ez a bibliai szakasz nem erről szól. Mi volt itt ebben az időszakban, az evangélium indulásának az időszakában? Nagyon sokan, ugye a zsidókból lettek az első keresztények, ott hirdettetett az evangélium, és nagyon sokan, akik elfogadták a tiszta evangéliumot, azokat kiközösítették családtagjaik, akik nem fogadták el Jézus Krisztust. És ezek az emberek földön futókká váltak. És a közösség, a hívő közösség nem tudta elnézni azt, hogy a tagjai közül nincstelenek vannak, tehát nem tudnak megélni, mert kidobták őket szinte a családból. És ezért mit tettek? Eladták a javaikat, és elosztották, hogy mindenkinek jusson. Tehát nem arról volt szó, hogy valakit a munkanélküliségben támogattak volna, vagy a restségben, hanem ebben a helyzetben erre volt szükség, hogy támogatni az anyagi javakkal azokat, akiket a hitükért kiközösítettek a családjukból. És nézzük meg, mit jelentett ez? Ők nem, hogy úgy mondjam, számolgatva a garast tették ezt, ugye, hogy jó, hát most ezt oda kell adnom, hanem örömmel, készséggel tették, tiszta szívvel tették. Mit mutat ez? amikor valakinek első helyre kerül az evangélium Jézus Krisztus az életében, akkor megváltoznak a fontossági sorrendek. Figyeljük meg, a Biblia egyértelműen arról beszél, hogy az emberek többségénél mi van az első helyen? A vagyon, a pénz, ugye ez ural és ez vezet mindent. Hogy egy ember igazából elfogadta Krisztust, igazából átadta valaki az életét Krisztusnak, egy csalhatatlan jele az, hogy a pénz nem az első helyre kerül az életében. Tud áldozni az anyagi javaiból, és nem ezt tartja a legfőbb értéknek. Nyugodtan azt lehet mondani, hogy az embert meg lehet ebből ismerni, hogy mennyire veszi komolyan az Isten ügyét, kész-e áldozni az anyagi javaiból is az Isten ügyére. És azt olvastuk, hogy ezeknek az embereknek az életében a legfőbb cél az volt, hogy Jézus tükrözzék vissza, hogy emberekkel megismertessék az evangéliumot, és semmit nem sajnáltak odaáldozni, hogy az evangélium műve tudjon előre terjedni, és azoknak segíteni, akik nincstelenné váltak. Nézzük meg, mit olvasunk a 46. versnek a végén. A 46. verset vetítsük ki. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben örömmel és tiszta szívvel. Álljunk meg itt. Mit jelent ez, hogy minden nap egy akarattal, ugye megtörvén házanként a kenyeret? Mit jelent ez, hogy minden nap megtörvén házanként a kenyeret? Urvacsorát vettek. Minden nap vettek urvacsorát. Az ős kereszténységnek ebben az időszakában a mindennapi urvacsora vétel, ez egy általános dolog volt. Miért? Ugye most mi urvacsorát, ugye mi most negyed évente veszünk, ugye? De ez nem kötelező, lehet sűrűbben is venni, vagy ritkábban is venni. De nálunk ugye negyed évenként, tehát ennek nincs egy szabálya, egy rendszere. De az őskeresztény gyülekezetben miért vettek minden nap urvacsorát? Az urvacsora mire emlékezteti az embert? Jézus áldozatára, ugye? Az Úrral való szövetségkötés, és a Jézus áldozatára való emlékeztetés. Gondoljunk bele abba, hogy csak hónapok teltek el esetleg a Jézus kereszt halálától. Amikor megértették igazából Jézus áldozatának a jelentőségét, naponta átélve tudták venni az úrvacsorát, naponta megtörték a kenyeret. És hadd mondjam, mindez segített ahhoz, hogy igazából egy szívvel, egy lélekkel tudtak együtt lenni. Mindez segített ahhoz. Hadd mondjam, a Jézus áldozatára való emlékezés, annak az átélése, az újbóli átélése segít bennünket ahhoz, hogy kialakuljon az egy szív, egy lélek. Csak úgy szeretném megkérdezni, hogy szerintetek nem egy közösségen belül, leszűkítem a kérdést, két ember között könnyű eljutni az egy szív, egy lélekig? Hogy mindenben teljes egység legyen két ember között, teljes harmónia, teljes egység. Két embert említek, csak nem többet. Könnyű eljutni erre? Nagyon nem. Gondoljunk bele abba, hogy egy egész közösség. És mit mond? Eljutottak az egy szív, egy lélekig. Miért? Mert Jézus áldozata ott élt elevenen bennük, és a Szentlélek hatalmas erővel munkálta ki bennük, a szeretettel való egymáshoz fordulást, a múltnak a lerendezését, a bűnöknek a lerendezését, az Jézus iránti szeretet vezette őket együvé. Szeretnék valamit nagyon hangsúlyossá tenni a Bibliából. Soha-soha nem jöhet létre egység, két ember, vagy egy sokaság, vagy egy gyülekezet, vagy közök, teljesen mindegy, milyen közeget mondunk. Nem jöhet létre másképp egység, csak akkor, ha az Isten iránti igazságban és szeretetben gyökerezik az az egység. Szeretném még egyszer mondani, igazi egység csak is így jöhet létre, hogyha igazságban és szeretetben, Istenben egyek vagyunk, különben nem. Mert ha nem az Isten lelke befolyása alatt vagyunk, akkor a gonosznak, a rossznak a befolyása alatt vagyunk, és ő egységet, igazi egységet nem akar. És emlékszünk rá, Jézus mit mond, hogyha eljutunk az egy szív, egy lélekig? Emlékeztek rá, Jézus mit mond? Ha csak ketten lesznek közületek, akik mindenben egy akaraton vannak, tehát szívük, lelkük egy, és mindenben egy akaraton vannak, azt mondja Jézus, kérjenek, amit csak akarnak, minden meg lesz. Hadd mondjam el nektek egész őszintén, hogy én fiatal koromban ezt az igét úgy ízlelgettem, és úgy próbáltam úgy kicsikét megkerülni, vagy nem úgy megkerülni, hanem úgy azt gondolni, hogy hát milyen egyszerű, hát akkor egy akaraton vagyok veled mindenben, és akkor mindent meg fogunk kapni. Hát olyan könnyű, nem? Olyan egyszerű. És rádöbbentem, hogy ennek az igének mi a jelentősége. Eljutni odáig, hogy akár két ember is mindenben, szívében, lelkében, igazi egységben tudjon jutni, az a léleknek a legmagasabb rendű munkája, befogadásának az eredménye. És ha ez megvan, akkor ott van az ígéret. Akkor bármit kérhetnek, az Isten ott lesz, és meg fogja mutatni az ima meghallgató hatalmát. Igen, mert az már egy megtisztult szívet feltételez, hogyha az ember el tud igazából jutni erre az egységre. És nézzük meg a 46. vers végét. Azt olvassuk, hogy mindezt örömmel és tiszta szívvel tették. Mit jelent, hogy örömmel és tiszta szívvel? Szeretnék annyit elmondani, hogy akik a lélek munkáját elfogadják, akik Krisztust akarják követni ebben a világban, azok az emberek a legboldogabb emberek. Hadd mondjam, nagyon sokan azt mondják, hogy nekem nem kell hit, nekem nem kell vallás, nekem nem kell búskomorság, én örülni akarok az életnek, én élvezni akarom az életet. Hadd mondjam, ez távolról nem így van. Az igazi örömöt, a bűnvilágában elérhető legmagasabb rendű örömöt az ember az Isten jelenlétében tudja megtapasztalni és elnyerni. És azok az emberek, akik befogadják a lélek munkálkodását, akik követik Jézust, azok meg fogják tapasztalni, hogy ennél nagyobb rendű és magasabb rendű öröm nincs. Ebben nem vegyül üröm, ebben nem vegyül fájdalom, ebben nem vegyül keserűség. Itt a Szentlélek általi öröm van, és ezek az emberek örültek igazi örömmel, a lélek általi örömmel, nem búskomorak voltak. Emlékszük, mint mond Pál apostol? Azt mondja Pál apostol a tesszalonikai hívőknek, mindenkor örüljetek, mindenkor örüljetek. Az igazán hívő emberre a derű, az öröm jellemző akkor is, amikor nehézségek vannak. Igen, ez jellemző. És hadd kérdezem, kinek vonzó egy olyan emberi magatartás, vagy egy olyan emberi közösség, ahol állandóan megnyúlt sovány arccal, tehát most úgy értem, hogy állandóan keseregve, búslakodva járnak az emberek. Hát ez nem vezet Krisztushoz, és hamisan mutatja be Krisztust. Krisztust el tudjuk képzelni szomorúan a földi életében, vagy kedvetlenül, vagy búskomoran járni. Hát vonzódtak hozzá a gyermekek, ölébe vette a gyermekeket. Nem tudom, akiknek gyermekei vannak, biztos tudják, hogy egy búskomor emberhez, egy szomorú emberhez a gyerekek valahogy nem vonzódnak. A mosolygós, kedves emberekhez mennek oda az emberek örömmel. Jézus a derűt hintette, pedig a fájdalmak férfia volt. Igen, az igazi hit a Szentlélek munkájának ez az egyik gyümölcse. És mit olvastunk a másik részében? Örömmel és tiszta szívvel, tiszta szívvel. Mit jelent az, hogy tiszta szív? Mit jelent a tisztaság a Biblia értelmében? De egyáltalán a földi értelemben is. Mit jelent az, amikor egy ember tiszta? Ugye lelki értelemben persze. Mit jelent ez? A Biblia használ egy szinonímát a tisztaságra vonatkozóan, és emlékszünk rá, hogy ez micsoda? Az őszinteség. Az őszinteség, az egyenesség. Ugye egyik helyen azt mondja az evangéliumban, hogy ha te szemed tiszta, akkor az egész tested is világos lesz. Lukács evangéliumában, a párhuzamos evangéliumban, akkor mikor megemlíti ezt, akkor helyettesíti egy más szóval. Ha a te szemed őszinte, az egész tested is őszinte lesz. Tehát az őszinteség, az egyenesség. Nem volt hátsó szándék. Nem volt ilyen egyéni érdeknek az érvényre juttatása, hanem őszinte, tiszta szeretet, mindent a másik érdekében cselekedni, hogy megismerje a tiszta evangéliumot, amit én is megismertem. Őszinteség, tisztaság. És nézzük meg, mi volt még, ami jellemző. A 47. verset olvassuk el, így olvassuk. dicsérve az Istent és az egész nép előtt kedvességet találva. Tehát dicséret és hálaadás jellemezte őket. Dicséret és hálaadás. Az Isten jóvoltáért, az Isten irgalmáért, az Isten szeretetéért nem szűnt meg az ajkukról a hálaadás. És nézzük meg, mi lett ennek az eredménye, mit olvastunk? Még egyszer a 47. verset. Dicsérve az Istent és az egész nép előtt kedvességet találva. És utána mit olvastunk? Az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet az üdvözülendőkkel. Igen, hitelesen mutatták be Jézus Krisztust és az evangéliumot, és a Szentlélek hatalmas erővel tudott ezáltal munkálkodni azoknak a szívén, akik hallották a tiszta evangéliumot. És még ugyanitt a 41. verset is olvassuk el a második fejezetből, nézzük meg, akik azért örömest vették, ugye itt Péter prédikációjáról van szó, akik örömest vették az ő beszédét, megkeresztelkedének, és hozzájuk csatlakozék azon a napon, mint egy 3000 lélek. Azért hadd kérdezem meg, azért ez egy komoly szám? Hát milyen komoly szám? Egy nap. Ugye? És miért? Mert a lélek felgyorsította ezeket a folyamatokat. És a végidején ugyan ez lesz a jelenség. De nekünk kell először engedni a szívünkben a lélek felgyorsításra készítető munkájának, hogy befogadjuk a lelket, engedjük, hogy munkálkodjon a szívünkben, megtisztítson bennünket, hogy ugyanezek a megnyilvánulások, amik az őskeresztény gyülekezetet jellemezték a mi életünkben is megvalósulhassanak, hogy az ige hirdetés bizonyságul lehessen minden ember számára, az ige igaz voltát illetően. Mert hadd mondjam, az ige igaz volta, ott válik igazából nyilvánvalóvá, hogyha annak az elvei megvalósulást nyernek azoknak az életükben, akik hirdetik. Amikor már nem csak vizet prédikálnak és bort isznak, hanem amikor megvalósul maradéktalanul az igének az elvei, Jézus példaadása a hívők életében. És ha ez megvalósul, hadd mondjam, ez ígéret, amit olvastunk, hogy felgyorsul minden. Ugye gondoljunk bele abba, és még egyszer vetítsed ki, légy szíves, az Ámos könyve 9. fejezetének a 13. versét. Azt olvassuk, imén napok jönnek, azt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt, és a hegyek musttal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak. Tehát igen, hatalmas lélekaratás lesz, hatalmas tömegek fognak megtérni, elfogadni Jézus Krisztust és a tiszta evangéliumot. Tehát ígéret meg fog valósulni. Egyetlen egy dolog a kérdés, hogy velünk vagy nélkülünk. Engedünk-e mi a lélek munkájának, hogy ahogy közeledik Jézus eljövetele, egyre gyorsabb ütembe haladjunk Jézushoz közelebb, és megtisztuljunk, vagy pedig ezzel ellentétesen haladunk. Én szívem mélyéből kívánom, hogy azok között legyünk, akik gyors ütemben készülnek Jézus eljövetelére, hogy azok között is lehessünk, akik a lélek ereje által hatalmas tömegeknek tudjuk bemutatni az élő Krisztust, ami életünkben, jellemünkben és szavaink által. Amen.